Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 189. dicséretünket. A 189. dicséretünket, ami így kezdődik, e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg énekkarunknak pünkösdi szolgálatát.
Thank you.
371. énekünket keressük elő, testvéreim, és énekeljük ennek kijelölt verseit, az első három versét. A 371. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Isten tiszteletünk megáldása a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvére, nyőjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szent Háromság egy örök igaz Isten, köszönjük, hogy imádattal és hódolattal állhatunk meg előtted, e pünkösd ünnepén is. Köszönjük te néked, hogy egybe gyűjtöttél minket, hogy megüljük ezt az ünnepet, és áldjunk, magasztaljunk téged. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy miután elvégezted a megváltás drága és egyetlen szerű munkáját, azok után megdicsőítettél, és elküldötted az atyától a te lelkedet, aki az atya lelke is. Köszönjük, hogy általa az igében jelen vagy közöttünk, minden napon, amikor kezünkbe vesszük, vagy hallgatjuk, vagy olvassuk, vagy foglalkozunk vele. Kérünk téged arra, hogy most is legyél itt közöttünk, és hadd higgyük, és hadd adjunk hálát, mert itt vagy közöttünk lelked által. Kérünk téged, hogy munkálkodjék a szívünkben a lélek az igével, és bűnös életünket jobbítsa meg, hogy hadd legyen egyre inkább téged magasztaló, téged dicsérő, szent életté a mi életünk. Hadd váljunk megszentelt edényekké, akik téged hordoznak ebben a világban, akik akárhova mennek, Krisztusért járnak követségben, akik a te bizonyságtevőid szavaikkal is, életükkel is, cselekedeteikkel is. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és áld meg, szenteld meg pünkösd ünneplésünket. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből írt könyvből, a 19. részből. A 19. rész első 8 versében így szól hozzánk Isten igéje. Leülve és figyelemmel hallgassátok meg az ige részt. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 19. részében az első verstől így szól hozzánk az írás. Lőn pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezék, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy vagyon-e szent lélek. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Lélek őreájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Valának pedig a férfiak összesen mintegy 12-en. Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztus megszületett, meghalt, feltámadott, felment a mennybe, és miután így megdicsőítetett, és ült az Atya jobbjára, onnan elküldte tanítványainak a Szent Lelket pünkösd ünnepén, 50 nappal húsvét után, éppen úgy, ahogy ezt többször is megígérte. Ma erre az üdv történeti eseményre emlékezünk vissza. Ez az üdv történeti esemény bizonyította egyfelől az Úr Jézusnak a megdicsőítetését, azt, hogy ő ült az Atya Isten jobbjára, másfelől pedig ennek egy mélyreható következménye volt, illetve van mind a mai napig, és lesz a világ végéig a világtörténelemben. Üdv történeti esemény ez. Úgy mondanám talán egy jobban érthető szóval, hogy korszakhatár. Korszakhatár volt Magyarország életében a honfoglalás, vagy korszakhatár volt az úgynevezett rendszerváltás 1989-ben. Ezeknél sokkal nagyobb jelentőségű korszakhatár pünkösd ünnepe, ami mintegy elválasztja az előtte lévő korszakot az utána következő korszaktól. Ugyanilyen üdvtörténeti esemény volt a világ teremtése, vagy ilyen lesz a világ újjáteremtése is. Ezek egyszeri események. Ugyanilyen üdvtörténeti esemény, korszakhatár az Úr Jézus Krisztusnak a földre jövetele, a halála, a feltámadása, a mennybe menetele. Ezek úgynevezett üdvtörténeti események, korszakhatárok, amik előtt és után más és más a helyzet, más a szituáció. Tehát pünkösd az egy üdvtörténeti korszakhatár. Kicsit meg kell tanulnunk ezeket a mi keresztény ünnepeinket, testvéreim, úgy ítélni meg, ahogy a Biblia ítéli meg ezeket. És nem úgy, ahogy a világ. Mert a világ is megítéli valahogy ezeket az ünnepeket, meg egyiket, másikat üli is úgy, ahogy. De mondjuk pünkösd nem nagyon tartozik a megült ünnepek közé, meg mondjuk nagypéntek se, meg mondjuk a mennybe menetel ünnepese, leginkább úgy húsvét körül, meg karácsony körül kulminálódnak ilyen világi dolgok, de ezek az egyéb keresztény ünnepek, ezek nem jelentősek. És valahogy ez a világi gondolkozás sokszor a keresztényeknek a gondolkozását is megfertőzi. És valahogy mi is úgy kezdünk nézni ezekre az ünnepekre, hogy hát én igazából hány nagy keresztény ünnep van? 2. Karácsony meg húsvét. Hát, és mi van nagypéntekkel, és mi van a mennybe menetel ünnepével? És mi van pünkösd ünnepével, ünnepkörével? A Biblia szerint kell, testvérek, ezekről a mi ünnepeinkről gondolkodni, és meg kell adni az ezeknek járó tiszteletet, hogy így mondjam. Ezek fontos dolgok. És meg kell emlékeznünk azokról a hatalmas tettekről, amiket Isten, vagy az Úr Jézus Krisztus, vagy a Szentlélek ilyenkor véghez vitt a mi érdekünkben. Hát így nagy súlyt kell tulajdonítsunk pünkösd ünnepének akkor is, hogyha a világ ennek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. Aki pünköstkor eljött erre a földre, az a Szentlélek Isten. Erről is röviden emlékezzünk meg. A Szentlélek Isten a Szent Háromság Istennek a harmadik személye. Jézus Krisztus a második személye, és az Atya Isten az első személye. A Szentlélek az Istennek a harmadik személye. Ezt a szót hadd húzzam alá. Jehova tanúi azt mondják, hogy az az egy személytelen erő a Szentlélek. Egy energia. Nem energia, nem erő, hanem személy, akinek van ereje egyébként. Személy. Aki eljött erre a földre. Azért, hogy elvégezze a Szent Háromság rendjében rá eső munkát. Egy nagyon egyszerű munkamegosztás van az Istennek a lényébe. Amit az Atya akar, a Fiú által végzi. Amit a Fiú végez, azt a Szentlélek által végzi. Így szoktuk egyszerűen kifejezni. Például a megváltás tekintetében az Atya kiválasztotta az üdvözülőket, a Fiú megváltotta őket, a Szentlélek pedig újjászüli, hitre segíti, megszenteli őket. Az Isten lényében, a Szent Háromság egy Isten lényében rend van. Tehát ennek a hatalmas rendben dolgozó Istennek az egyik személye jött el pünköstkor erre a földre, mert Jézus Krisztus elküldte őt, hogy itt legyen, és hozza létre itt a földön azt a testületet, amelyik azelőtt ilyen formában nem volt itt a földön, az Istennek vagy Krisztusnak a népét, az egyházat, a keresztény egyházat, amelynek a feje az Úr Jézus Krisztus. Ebben a népben a Szentlélek által egyek, hívők, akár zsidók, akár nem zsidók, akár szabadok, akár rabszolgák, akár öregek, akár kicsik, mindnyájan egy testé kereszteltettünk, mondja az írás, a Szentlélek által. De a lényeg, hogy a Szentlélekre most úgy gondoljunk, még mindig a bevezetőnél tartva, hogy ő az Isten, Szent Háromság Isten harmadik személye. Az ő eljövetele az, amit ma ünneplünk. De most már fordítsuk figyelmünket a felolvasott igerészünk felé. Pál apostol a harmadik missziói útja során érkezett el Efézus városába, ahol talált 12 tanítványt, akiknek föltette ezt a kérdést, vettetek-e szent lelket? Részesültetek-e a szent lélek ajándékába? Látta, hogy ezek az emberek Istenfélő szent életet akarnak élni, komolyan veszik az Ótestamentumot, de érzékelt az apostol, hogy valami hiányzik az életükből, valami nem stimmel náluk, mintha nem bírták volna a szent lélek ajándékát. Ezek az emberek nem zsidók voltak, hanem minden valószínűség szerint pogány emberek. Mert ezek után ment be az apostol a zsidóknak a zsinagógájába. Ez még nem a zsidók zsinagógája volt, hanem előtte. Fel is tette ezeknek az embereknek a tesztkérdést, hogy vajon akkor vettetek-e szent lelket, mikor hívőkké lettetek? A kérdés maga egyértelműen arról az apostoli meggyőződésről tanúskodik, hogy aki hisz az örömhírben, Jézus Krisztus örömhírében, aki egyszerűen szólva hívővé lesz, az egyúttal vette a Szentlélek kincsét, részesült az ajándékában. Vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Te Jézusra bíztátok magatokat. Erre azt válaszolják. Azt se hallottuk, hogy létezik szent lélek. Nem, hogy vettük volna. Azt se tudjuk, hogy van szent lélek. Akkor Pál tovább kérdez. Akkor mire keresztelkedtetek meg? Vagyis kicsodának, vagy milyen tanításnak a követőivé váltatok ti? Ki vagy mi mellett köteleztétek el magatokat? Erre azt mondják, hát a keresztelő János mellett köteleztük el magunkat. Keresztelő János tanítványai voltak, és az ő tanításait igyekeztek követni. Pál ekkor azt mondja nekik, keresztelő János azt mondta, hogy aki utána jön, abba higgyetek, és aki utána jött, az Jézus. Hiszen az ő útkészítője volt keresztelő János. Aki amikor megjelent, Jézus rámutatott, és azt mondta, íme az Isten báránya. Hát őt kövessétek, benne higgyetek, nem én vagyok a Messiás, ő a Krisztus. Pál azt mondja ezeknek az efézusiaknak, hogy rámutatott a keresztelő János, a ti mesteretek, a ti tanítótok a Krisztusra, hogy abban higgyetek az ő követői. Hát ti is higgyetek Jézusba. És elkezdi nekik Jézust közelebb hozni a szívükhöz, az életükhöz. Elkezd Jézusról beszélni nekik. Ez és ez volt. Ezt és ezt tette. Ez és ez teljesedett be. Beszél nekik Jézusról. És kéri őket, hogy lépjenek tovább, most már keresztelő János hitétől, Jézushoz. És legyenek Jézusnak a hívei, követői, és keresztelkedjenek meg az ő nevére. Vagyis mellette kötelezzék el immáron magukat. Ezt úgy mondjuk, testvérek, hogy ezek az emberek, ez az efézusi 12 férfi, még ótestamentumi értelemben voltak hívő emberek, Isten tanítványai. Mert Keresztelő János még az Ótestamentumhoz tartozik, ő a legutolsó próféta. Itt jött a korszakváltás, amikor Jézus bejött a képbe. Vele egy új korszak kezdődik el. Az új szövetség korszaka. Az ótestamentumi hívő korból lépjetek át Jézus által az új testamentumi hívő korba. Most már ne a régiekhez ragaszkodjatok, amik elmúltak, hanem kezdjetek újat a Krisztussal. Higgyetek Jézusba, kövessétek a tanítását. Nos, testvérek, most már valamennyire jobban értjük ezt a szituációt. Minden esetre azt sokan nem értik, hogy Pál egy létfontosságú és egy mérhetetlen jelentőségű kérdés szegezett ezeknek a 12 embereknek. Miért? Azért, testvérek, mert Pál, ahogy másutt írja, akiben nincs az Istennek a lelke, vagy a Krisztus lelke, az nem az Istené. Ez egy nagyon fontos mondat, amit a Római Levél 8. részébe ír le. Akiben nincs a Krisztusnak lelke, az Isten szent lelke, az nem tartozik az Úrhoz, nem kedves Istennek. Úgy tudjuk ezt jól megérteni, vagy jobban fölfogni, hogyha a megpecsételés szokására gondolunk. Nekem is van egy kis pecsétem, a könyveimbe belepecsételem, hogy Csípos Ete Zoltán házi könyvtára. Nehogy valaki ellopja. Na hát Isten is megpecsételi, vagy a Krisztus is megpecsételi az övéit, hogy az az övé. És ez a pecsét a Szentlélek, akit ad azoknak, akik hisznek Krisztusban. Ez a pecsét, és az onnantól kezdve jelzi, hogy az az ember az Istennek a tulajdona, az az övé. Ezért mondja Pál, hogy akiben nincs az Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke, az nem az Istené. Az még nem az Istené, nem került rá a pecsét. Sajnos sok könyv van a világban, sok jó könyv van a világban, amivel nincs benne a pecsétem. Azok nem az én könyveim. Aki nincs az Isten lelkének a pecsétje, az nem tartozik az Istennek. Aznak az embernek még nincs bűnbocsánata, nincs örök élete. Az az ember még a bűnben van, a kárhozatban van. Az még nem Isten barátja, hanem Isten ellensége. Az még nem jó helyen van. Ezért létfontosságú az a kérdés, amit Pál föltett. Vajon ti részesültetek a Szent Lélek pecsétjébe? Ti vettetek már Szent Lelket? Ha igen, akkor semmi gond. De ha nem, akkor nagyon nagy gond van. Akkor nagyon nagy gond van. És így, testvérek, hogy az Efézusi 12-nek nekünk is szembe kell nézni ezzel a kérdéssel, ezzel a fontos kérdéssel, hogy vettünk-e Szent Lelket. Nem sértés az apostol részéről, vagy az ige részéről, ha ezt megkérdezi tőlünk, hanem a legnagyobb jó szándék jele, a legnagyobb szeretet jele. Vajon te vettél Szent Lelket? Részesültél a Szent Lélek ajándékába? Az Isten elpecsételt már általa téged magának, vagy még nem? Ha nem, akkor a kárhozatban vagy, nincs örök életed. Akkor még a bűneidben vagy, és nincs bűnbocsánatod. Akkor még nagyon rossz helyen vagy, nagyon nagy veszélyben vagy, és nem vagy biztonságban. Vettél-e Szent Lelket? El kellene jutnunk oda, hogy veszünk Szent Lelket. De hogyan vehető a Szent Lélek? Ez a második kérdésünk. Az eseményekből, testvérek, amelyekről Lukács szépen tájékoztat, ez világosan kiderül. Efézusban Pál mit tett, amikor hallotta, hogy ezek még nem pecsételtettek meg a Szent Lélekkel? Elkezdi nekik Jézust hirdetni. Elkezdi nekik az Úr Jézus evangéliumát, örömhírét, jó hírét fejtegetni. Mert ő tudja azt, hogy aki hallja ezt a jó hírt, ezt a jó üzenetet, és hisz ebben a Jézusban, az megpecsételtetik a Szentlélekkel. Az pecsételtetik meg a Szentlélekkel. Az lesz az Isten tulajdonával, aki hisz a Krisztus evangéliumában. Ez, testvéreim, egy kulcsfontosságú dolog. Nem azt mondja az apostol ezeknek az efézusiaknak, hogy hát, na nézzétek, van Szent Lélek, azt se tudjátok, hogy van Szent, hát van Szent Lélek. Hát az Ótestamentum tele van a Szent Lélekről szóló tanításokkal. Hát imádkozzatok Istenhez, hogy vegyétek akkor a Szent Lelket. Kérjétek Istentől, hogy adja már nektek a Szent Lelkét. Hát van Szent Lélek, akkor most már csak egy dolgotok van, hogy kérjétek, és majd megkapjátok. Nem ezt mondja nekik, kérjétek, aztán megkapjátok, hanem azt mondja nekik, nézzétek, itt a Krisztus. Ez, aki megszületett Betlehembe. Aztán végigjárta az életútját. Ezt és ezt mondta. Aztán meghalt a kereszten harmadik napon, utána föltámadt a halálból, és megdicsőítetett. Ebben a Krisztusban higgyetek. Higgyetek ő benne. És ezek az emberek, testvérek, ahogy hallgatták ezeket a dolgokat, nem írja pontosan az írás, hogy ott abban a pillanatban, de rövid időn belül eljutottak oda, hogy hittek Jézusban. Hittek az evangéliumban, akit Pál megmutatott nekik. És megragadták azt bizalommal és hittel, és azt mondja az írás, hogy és rájuk szállt a Szent Lélek. Amikor hittek az evangéliumba, amikor Jézust elfogadták, abba megváltójuknak, uruknak, mint Isten fiát, átadták neki az életüket, a szívüket, akkor testvérek, ezekre az emberekre rászállt a Szent Lélek. Nagyon egyszerű dolog ez, testvéreim, és nagyon jó, hogy ilyen egyszerű. És nem valami bonyolult történettel állunk itt szembe. Az Új Szövetségben ugyanezzel találkozunk mindenhol. Ugyanezzel a renddel, ugyanezzel az isteni rendelkezéssel. Pünkösdre emlékezzetek vissza. Ott mi történt? Miután megkapják az apostolok a Szent Lelket, teljesen egyedi módon, az egy páratlan esemény, az nem egy általános szabály, utána ők kimennek a nép közé, és mit csinálnak? Jézusról kezd beszélni Péter apostol. Tart egy nagy prédikációt. És kiről beszél végig? Jézusról. Kimutatja, hogy az Ótestamentum őt jövendölte, és az Új Szövetségben megérkezett Jézus, és beteljesítette az írásokat. Ő a messiásunk, a názáreti Jézus, és hívja az embereket, hogy higgyenek a Jézusba, akit néhány héttel azelőtt keresztre feszítettek. 51 néhány nappal azelőtt keresztre feszítették. És ott hallgatja ezt a Jézusról szóló prédikációt több ezer ember. Hallgatják, hallgatják, és mit mondanak végül? Akkor most mit csináljunk? Hát mi, akik keresztre feszítettük Jézust, most mit csináljunk? Azt mondja nekik Péter apostol, mit csináljatok, mit csináljatok? Higgyetek az Úr Jézus Krisztusba, keresztelkedjetek meg az ő nevére, és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Jézusról hallanak, hisznek, a következőkből kiderül, hogy 3000 ember hisz Jézusban, akit korábban eldobtak, most megragadták, mint a messiásukat, az üdvözítőjüket, átadják neki a szívüket, az életüket, hittel, bizalommal, és részesülnek a Szent Lélek ajándékában. Ahogy Péter mondta, higgyetek a Krisztusban, keresztelkedjetek meg a nevére, bűnbánattal, és veszitek a Szent, és vették a Szent Lélek ajándékát, és 3000 keresztjén jött ott létre. Isten csodájaképp. Akkor mit olvasunk például az apostolok cselekedetei 10. részében? Péter apostol elmegy egy pogány embernek a házába, Cornéliusnak hívják, egy katonatiszt. És ott elkezd nekik Jézusról beszélni. Elkezd nekik Jézusról beszélni, és miközben azok az emberek hallgatják, olvassuk, hogy az evangélium hirdetés közben leszáll a Szent Lélek az igében, őre álljuk, és ezek az emberek is megtérnek, hívőkké lesznek. Ezt teljes mértékben úgy tűnik, testvéreim, és talán nem is csak úgy tűnik, hanem egészen egyértelmű, egészen világos képlet, hogy a Biblia szerint a Szent Lélek vételének, az Istentől adott rendje, módja az, hogy először megszólal az evangélium, Jézusról szól, utána az ember hisz abban, és mint egy harmadik ütemben részesül a Szent Lélek ajándékába. De ez egy egységes folyamat. Hallom az ígét, közben az ígé által maga a Szent Lélek dolgozik a szívemben, hogy higgyem is el, elhiszem és megpecsételtetek a Szent Lélekkel. Nem különítjük el egymástól ezeket a dolgokat, de mégis megkülönböztetjük őket egymástól. Mind a mai napig így van, testvéreim. Nekem, nektek az a dolgotok, hogy, és dolgunk, és dolgom, hogy hirdessük a Krisztust. Mit mond Pál apostol a fogadó igébe? Krisztusért járunk követségben. Nem a Szent Lélekért, Krisztusért járunk követségbe. Krisztust hirdetjük. Nekem őt kell ide állítani a középre. Nektek otthonotokba őt kell a középre állítani, a munkahelyen őt kell a középre állítani. Róla kell tanúságot tenni, bizonyságot tenni a szavaitokkal, az életetekkel. És hinni, hogy az igében maga a Szentlélek munkálkodik a hallgatók szívében. És egyszer csak hinni fognak, és megragadják ezt a Krisztust, mint az Urukat, mint a megváltójukat, és mihelyest megragadják a Krisztust, megpecsételtetnek a Szentlélekkel. És onnantól már az Isten tulajdonai. És el tudjuk mondani a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletét. Hogy én most már nem a magamé vagyok, hanem az én Istenemnek, Krisztusomnak a tulajdona. Az ő tulajdona vagyok, mert elpecsételtettem a Krisztusba vetett hit által, a Szentlélekkel. Testvérek, kérdezem még, hogy mi bizonyítja azt, hogy valaki a Szentlélekkel megpecsételtetett? Ezt azért kérdezem meg, mert manapság világszerte robbanásszerűen terjed a pünkösdista vagy karizmatikus mozgalom, ahol azt mondják, hogy ha valaki részesül a Szentlélekben, azt bizony rendkívüli jelenségek kísérik. Mint például az ember elkezd nyelveken szólni. Így van ez. Kétségtelenül volt az apostolok cselekedeteiben 3 olyan eset, 30 év alatt volt 3 olyan eset, hogy valakik nyelveken szóltak, amikor megtértek. És az is kimutatható, hogy ez miért történt. Most ebbe hadd ne menjek bele. De ha csak ez a 3 eset volt, testvérek, akkor igen kevés keresztjén lett az alatt a 30 év alatt, már pedig nem kevés keresztjén lett, hanem nagyon sok keresztjén lett az egész ókori világba, görög-római világba. Egyáltalán nem igaz, hogy valakinek nyelveken kell szólni, hogyha részesül a Szentlélek ajándékában. Ez nem annak a bizonyíték, ez más célt is szolgált. Több ezer olyan megtérés van a Bibliában, Krisztus elfogadó embereknek a példája előttünk, akik egyáltalán nem szóltak nyelveken, pedig valóban hittek a Krisztusban. Aztán ugye előjönnek ilyen egyéb gondolatokkal is, hogy ha valaki részesül a Szentlélekbe, akkor átfut rajta valami áramütésszerű érzés. Az a Szentlélek, ami ilyen energia átfut az emberen, a tetőtől talpig ér megborzong. Vagy mondják, melegség érzés önti el az embert. Melegség, az a meleg, az a Szentlélek, ami ugye elönt téged. Mert hát az van a Bibliában, hogy tűz a lélek. A tűz melege ugye betölt is. Akkor van, aki azt mondják, hát az a jele, hogy elkezd ilyen groteszk módon ugrabugrálni, táncolni. Össze-vissza szaladgál. Akkor mondják, nem, hát nem csak ez lehet, hanem az is, hogy valaki elterül a földön. Sokszor ezeknek a karizmatikus összejöveteleknek a szalonképtelenebb részét ugye nem szokták már mutatni a tévébe se. Például a Híd gyülekezetéből se mutatják, ha mutatják még az ATV-n. Ott ezeket nem mutatják. Ott még a Isten tiszteletnek a józanabbik részét mutatják, amikor az emberek többnyire ülnek a helyükön. Az Isten tiszteletnek ez a kisebbik része náluk. A nagyobbik része az ezután következik, azt már nem mutatja a tévé, mert az már rémisztő a gyalogos hívők embereknek, hogy így mondjam. Amikor az Isten tisztelet már oda fajul, hogy a Szent Lelket így osztogatják az embereknek, és ott a szanaszét hevernek a földön önkívületi vagy félig önkívületi állapotba az emberek, a prédikátor közhelyeket üvöltöz, a gyülekezet meg a helyéről fönnállva tombol, és egyfolytában hallelujázik. Na, ezt a részt már nem szokták mutatni. Ez, testvérek, mindez olyan dolog, nem beszéltem a nevető görcsről, a síró görcsről, amit még szoktak mondani, hogy ezek is a Szentlélek vételének a bizonyítékai. Testvérek, ezeket a dolgokat nem találom a Bibliában. És azt merem mondani, hogy itt vagy egy tömegpszichózis, vagy egy önhipnózis, vagy egyenesen démoni erők játszanak szerepet, amikor ilyen dolgok történnek valahol. Tartózkodjatok ezektől, ha szabad kérnem ezt. De akkor milyen jelei vannak annak, ha valaki veszi a Szent Lelket? Hát testvérek, nagyon egyszerű ez. Az illető elkezdi teremni a léleknek a gyümölcseit, amit a Biblia felsorol. A léleknek a gyümölcse, a léleknek a munkája, ha ott van az ember szívében, akkor megjelentik például abban, hogy az ember a Bibliát tekintéként kezeli, fogja föl. A hit és az élete dolgaiban is. A Biblia a fő tekintély a számomra. A Szentlélek ihlette a Bibliát, ugye, és a Szentlélek tekintélyét teszi előttünk a Bibliát, ha vesszük a Szentlélek ajándékát. Aki vette a Szentlélek ajándékát, az nem mond olyat, hogy a Biblia itt vagy ott téved. A Biblia itt vagy ott elavult. Ez igen, hát hittani kérdésekben még releváns, de már történelmi, meg erkölcsi kérdésekben nem lehet rá adni. Ezt nyugodtan el lehet felejteni, mert csak egy emberi mű. Akiben a Szentlélek van, az a Bibliát, a Szentlélek könyvét legfőbb tekintélyként kezeli. A hívő emberben, akiben ott van a Szentlélek, ott van az evangélium értése, érti az evangéliumot. Jól érti az evangéliumot, és egyre mélyebben érti a Krisztus evangéliumát. Úgy is mondhatom, hogy szereti Jézust a hívő ember, akiben ott van a Szentlélek. Lehetetlen, hogy akiben a Szentlélek van, ne szeresse Jézust a megváltójaként és az uraként. Hiszen a Szentlélek is szereti Jézust, hát persze, hogy azt indukálja bennünk is, hogy mi is megszeressük Jézust. Ha valakiben ott van a Szentlélek, akkor az az ember elkezd harcolni a bűn ellen, mert az a lélek az a Szentlélek, és a szentségre tanít arra, hogy a bűn ellen harcoljunk. A kísértésekkel szembeszálljunk. A Szentlélek közösséget teremt köztünk és Isten között, de köztünk emberek között is, és a Szentléleknek a gyümölcs, hogy megszeretjük az Isten népét, a hívő testvéreinket. A Szentlélek fölhatalmaz minket szolgálatokra a Krisztus népében, az Isten népében, és mi elkezdünk ott szolgálni azzal a kis ajándékkal, képességgel, amit az Isten lelkétől kaptuk, hogy építsük ezt a közösséget. Akiben ott van a Szentlélek, az testvéreim, egy olyan ember, aki a Krisztusért, az ígéért, a gyülekezetért áldozatokat hoz, ha kell, magát is feláldozza. Valójában egy önfeláldozó hívő életet él. Nem beszélve arról, hogy a Szentlélek a Bibliában a józanság lelke, ennél fogva a hívő embert a józanságra inti. És arra, hogy ne legyen ilyen rajongó ember, ilyen extatikus ember, a magán kívül való létet, állapotot kedvelő vagy kereső ember. A józanságot munkálja a Szentlélek azért. Így és így tovább, nem akarok erről hosszan szólni. Aki tehát még ezeket a dolgokat, testvérek, ha olyan gyengécske formában is, vagy kicsinke kis formában is, de megtalálja az életében, az adjon hálát az Istennek azért, hogy Krisztusba vetett hite kapcsán megkapta a Szentlélek ajándékát. Megkapta a Szentlélek ajándékát. Ha én hiszek Jézusban, nyugodt lehetek, és megköszönhetem Istennek, hogy én részesültem a Szentlélek ajándékában. Most már az a feladatom, hogy most már engedjek a Szentléleknek. Ahogy szól hozzám a Biblián keresztül, az igén keresztül, mert ezen keresztül szól és vezet és tanít, engedjek neki. Mondja az apostol a hívő embereknek, hogy a szent lelket meg ne szomorítsátok, pont az efézusiaknak írja. Hogy lehet megszomorítani az Istennek a lelkét? Úgyhogy nem engedek az igének. Mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, meg ne oltsátok az Isten lelkét. Ne locsoljátok, mint hogy a vízzel lelocsoljuk a tüzet, hogy ne parázsoljék, ne gyulladjon föl. Hogy tudjuk eloltani a szent? Úgyhogy nem engedünk neki. Nem engedünk az igének. Sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy beteljesedjünk szent lélekkel. Mondja az apostol ugyancsak az efézusi gyülekezetnek, hogy hogyan történik ez. Úgy, hogy elmegyünk a közösségbe, és ott az igével foglalkozunk, és az Urat magasztaljuk együtt dicséretekbe, zsoltárokba. És közben betelünk az igével. Az igével telik be a szívünk, a lelkünk, nem a tévével, meg a nem tudom én mivel, hanem az igével. Aki az igével betelik, betelt a szent lélekkel. Nos, visszatérek a második pontunk címéhez, hogyan vehető a Szent Lélek? Úgy, testvérek, hogy halljuk az evangéliumot Jézusról, és hiszünk benne. És ha hiszünk benne, és Krisztust elfogadjuk megváltóunknak, már is rajtunk a pecsét, hogy mi az úréi vagyunk. A lélek megpecsétel minket. És annak nem ilyen extra jelei lesznek, de mégis extra jelei lesznek. De nem a előbb felsoroltak, hanem az utóbb felsoroltak. A lélek gyümölcsét fogjuk teremni. Végül, testvéreim, egy pár szót hadd szóljak még arról, hogy hogyan nem vehető a szent lélek. Vonjuk le a konzekvenciát ebből a második pontunkból. Hogyan nem vehető a szent? Hogyan nem jutunk hozzá? Hát testvérek, először is nem jutunk hozzá úgy, ha kérjük. Ha kérjük. Manapság, testvéreim, egy csomó ember a Jézus szavára hivatkozik, amit Lukács evangéliumában mondott, hogy kérjétek, és adatik néktek is. Kérjük a Szent Lelket, és akkor az Isten megadja azt. Mondjuk el azt, hogy jövel teremtő Szent Lélek, veni kreátor spiritus, minél kegyesebb arckifejezéssel és kenetteljesebb hangon, és akkor Isten, mint egy kénytelen lesz nekünk adni a Szent Lelkét, mert elmondtuk a varázsigét, és Isten kénytelen lesz oda küldeni a Szent Lelkét. Testvérek, sok kérdés lehet ezzel a igével kapcsolatban föltenni, de ahogy mondtam az előbb is, Pál apostol nem azt mondta az efézusi hívő, még nem hívő embereknek, Krisztusban még nem hívő embereknek, hogy kérjék a Szent Lelket, hanem azt, hogy íme itt a Krisztus, higgyetek benne, és majd vele kapjátok a Szent Lelket. Nem mondta, hogy kérjétek. Ezt a kérést, hogy kérjétek a Szent Lelket, ezt Jézus a tanítványainak mondta egyébként, nem a nem hívők, ő benne nem hívő embereknek. Akik már Krisztusban hívők, akik kapták a Szent Lélek ajándékát, azok esetleg kérhetik, ha úgy gondolják, és az ígébe meg is kapják a Szent Lelket. De hogy valahogy ezt a dolgot, tudnélik a Krisztusba vetett hitet valaki megspórolja, eliminálja azzal, hogy hát én nem hiszek Jézusba, de Uram, ad nekem a te lelkedet, mert én most akarok a tied lenni, és ad nekem a te Szent Lelkedet. És várok valami, nem tudom én milyen érzelmi, hát így nem lehet megkapni. Isten nem adja. Látszik, testvérek, hogy nem adja, meg különben egy csomó lelkész, meg gyülekezet, meg ember már annyiszor kérte a Szent Lelket, és mégse kapták, mert látszik az életükből, hogy nem kapták. Látszik, hogy szerencsétlenek, boldogtalanok, nem termik a lélek gyümölcsét, hidegek, ridegek, sötétségben vannak, tévelyegnek, mindent. Biztos, hogy nem kapták az is, hiába kéregeti az ember ezerszer. Azt, hogy Jézusba higgyek, mint a megváltó Uramban, nem lehet megspórolni. Kéréssel nem. Akkor kézrátétellel se. Az előbb utaltam ugye erre, hogy vannak ilyen különösen energiatelt emberek, így mondják, akik elmennek a gyülekezetekbe, sokszor most már református gyülekezetekbe is hívják őket, testvérek. Ne nagyon legyenek illúzióink. Hívják református gyülekezetbe is az energiával, vagyis a Szentlélekkel telt embereket, hogy tegyék rá az emberekre a kezüket. És a református emberek, testvérek, ezt eltűrik, hogy valaki jön oda hozzájuk, akik nem is ismernek, de néger, és olyan szépen beszél magyarul, és ráteszi a kezét, és az illető református egyháztag, presbiter vagy lelkész a földre hanyatlik, és azt hiszi, hogy a Szent Lelket vette. De hát ez nagyon energiatelt ember, ez már halottat is támasztott. És ezt elhiszik, testvérek, református egyháztagjaink. Mert ti ne higgyétek el, testvérek, a Szent Lélek nem olyan lélek, amit egy ember osztogathat. Hogy néz az ki, hogy én egy ember a teremtő léleknek, az Isten Szent Lelkének, mint egy parancsolok, és ráteszem a Szilva Lacira a kezemet, és akkor a kezemből átugrik a Szilva Lacira a lélek. Hát mi vagyok én? Vagy ki vagyok én, hogy a Szent Lélek Istennek majd így parancsolok, és hogyha a Birtok Lajosra nem teszem rá a kezem, akkor ő belé nem fog belemenni a Szent Lélek, mert csak abban megy bele, akiben én akarom. Hát persze, én vagyok az Istennek az ura. A Szent Lélek Istennek, meg Jézusnak, meg az Atyának is az ura. Testvérek, nem, van a kézrátétel a Bibliában, csak az teljesen mást jelent. A Bibliában a kézrátétel az azonosulást jelenti. Az egységvállalást. Amikor Pál ráteszi a kezét ezekre az emberekre, azt mondja, vállallak benneteket. Ti pogányok vagytok, én meg zsidó. Úgy zsigerből gyűlöljük egymást egyébként. De a Krisztusba vetett hit minket összekapcsol egységbe. Mi egyek vagyunk. A hit egyesít minket. Elmegy Péter apostol a samaritánusokhoz, akik a zsidókkal ugyancsak ilyen nagy feszültségbe voltak századokon keresztül, és ott is hirdetik az evangéliumot, azok hisznek. De ott is vállalni kell az Isten színe előtt ezt az egységet, ott is rájuk teszik a kezüket. Ami azt jelenti, hogy az Isten színe előtt vállalunk titeket, és ti is minket. Föladjuk azt a régi ellenségeskedést, ami megint századok óta húzódott köztünk, mint zsidó és samaritánus között. Egyek vagyunk, és Isten adja a lelkét, amikor látja ezt az egységet a Krisztus hívők között. Aztán olvassuk, hogy egy szolgálatra való beállításkor is alkalmazták a Bibliába a kézrátételt. Olvassuk a diakónusoknál, hogy rájuk tették a kezüket az apostolok. Hát aztán ott meg pláne nem a Szentlélek vételét jelentette, mert ezek az emberek már eleve telve voltak Szentlélekkel, olvassuk róluk, mert minek kellett volna még egyszer adni nekik, amikor már úgyis betöltötte őket az íge. Nem, ott is az egységvállalást, hogy lássa mindenki, hogy az apostolok, mi vállaljuk ezekkel a diakónusokkal, akik közt volt István, az egységet, a közösséget. Az azonosulás, erre nem a Szentlélek osztogatásának a jele, testvérek, vagy eszköze a kézrátétel. Felejtsük el, és ne engedjük, hogy valaki ránk tegye így a kezét. Aztán itt van az is, testvérek, hogy nagy tévedés, hogy a Szentlélket vesszük úgy, ha megkereszteltek minket. Sajnos itt a római egyház, a római katolikus egyház, ugye ezt tanítja. Fölírtam itt egy hosszú idézetet, nem olvasom föl. Ez a lényeg, hogyha valakit megkeresztelnek, a kereszt vízzel együtt a Szent Lelket is megkapja. Onnantól kezdve egy katolikusnak még hinnie se kell, mert ő már részesült a Szent Lélekből, az Istennek a gyermeke, eleve, attól, hogy megkeresztelt a katolikus egyház. Nehogy mi is azt higgyük, hogy azért, mert engem megkereszteltek gyerekkoromban, akkor kaptam a Szent Lelket, mert nem az egyházi szertartás által kapom. Mindenhol a Bibliában azt látjuk, hogy követhette a keresztség, a Krisztus nyilvános vállalása, a nyilvánosság előtti vállalása, követte a hitet a felnőtt keresztjénekbe. Ha minket gyerekkorunkba kereszteltek, el kell jutnunk oda, hogy felnőtt korunkba ragadjuk meg a Krisztust, mint megváltó urunkat. Mert önmagában egy egyházi szertartás, mindegy, hogy katolikus vagy református, nem részesít a keresztségbe, mindegy, hogy mit mondanak erről. És végül, testvérek, nem vehető a Szentlélek keresztség úgy, hogy egy ilyen passzív állapotba kerülünk. Ezt mondják megint csak ezekbe a karizmatikus körökbe, hogy ember, tehát ember, tedd föl a kezed, és engedd el magad. Tárd ki magad a léleknek, ugye ez a, tárd ki magad a léleknek. Ne gondolkozzál, kapcsold ki a józanítélő képességedet, nyisd meg magad a léleknek. Hozd magad egy ilyen passzív, laza állapotba, és engedd, hogy betöltsön a lélek. Valami átmenjen rajtad. Nos, testvérek, sehol az Új Szövetségben ezt nem találjuk. Mindenhol azt találjuk, hogy az emberek nem ismerik semmit a Krisztusról, nem tudnak semmit a Krisztusról. Jönnek az apostolok, elkezdenek nekik Jézusról beszélni. És mondják nekik, na itt van Jézus, most már ismeritek, higgyetek ő benne. És amikor hisztek, megpecsételtetek a Szent Lélekkel. Nem mondják azt, hogy hát drága efézusiak, mit csináljatok, hát először is tudjátok meg, hogy van Szent Lélek, utána meg tegyétek itt szét a kezeteket, eresszétek el magatokat, azt hagyjátok, hogy a Szent Lélek valahogy rátok szálljon. Nem mondja az apostol, hanem Jézusról beszél, hitet kapnak, és megkapják a lélek ajándékát. Testvérek, nem kell nekünk semmiféle ilyen passzív, önellazuló, relaxáló gyakorlatokat végezni, ahogy, hogy a Szentlélek betölthessen minket. Éppen ellenkezőleg. Az evangélium, amit hallunk, nagyon is racionális üzenet. Nagyon is el kell rajta gondolkoznunk. És kell gondolkozni, hogy én most erre a Jézusra, akit valamennyire megismertem a fejemmel, erre a Jézusra rábízom-e magamat? Megkérem-e, hogy fogadjon el engem, és odaadom-e magamat neki? Nem kell magunkat elengedni, meg önmegnyitni, meg önelengedni, meg passzivitásba, meg meditációba, meg önmegnyitásba, meg nem tudom, hogy mibe fordulni. Hinnünk kell az Úr Jézusba. Józan, értelmes módon rábízni magunkat. Még ezekbe a megnyílásokba, testvéreim, még az is benne van sajnos, hogy az ember, ha így kikapcsolja az eszét, meg a józan ítélőképesség, még az is megtörténhet, hogy esetleg valami démoni léleknek a befolyása alá kerül. Ami aztán utána gyötörheti úgy az embert, hogy arról kódul. Felejtsük el ezeket a dolgokat, tehát testvérem, hogy kérjük meg valakit megkérünk, hogy tegye ránk a kezét, mert ő benne van a Szent Lélek, az majd belőle belénk jön, meg elengedjük magunkat, hogy valahogy valami öntudatlanul átjárjon minket a Szent Lélek, meg felejtsük el azt is, hogy a keresztségkor kaptuk. Az írás, testvérek, egyértelmű. Azzal fejezem be, amit Pál apostol mond az efézusi levelében, ahol fölidézi az efézusiaknak ezt a korábbi eseményt, és azt mondja nekik, Jézusról beszél, akiben ti is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével. Efézus 1.13. Vettetek-e szent lelket? Így módon, ha vettetek, adjatok hálát érte, és ha nem vettetek, higgyetek az Úr Jézus Krisztusba, mint megváltó uratokba, és veszitek a szent lélek ajándékát. És onnantól az istenei vagytok. Áldott legyen az Úr, ha már rajtunk van a pecsét, és Isten gyermekei lehetünk. És nem csak az üt történetben van egy korszakos ünnep, a pünköst ünnepe, hanem a mi saját életünkben is van egy korszakos ünnep, a szent lélekkel való megpecsételtettetés, ami által a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy hirdettetik az evangélium, hogy ma is vannak emberek, akik Krisztusért járnak követségben, akik rólad egyértelműen és világosan beszélnek, és megmutatják a törvény tükrében, hogy milyen elveszettek az emberek, és ugyanakkor rád mutatnak, mint az elveszett emberek egyedüli üdvözítőjére. És hívnak, hogy higgyenek az emberek Jézusban. Kérünk, hogy segíts minket is, hogy éretted követségben járó emberek lehessünk egytől egyig, kicsik, nagyok között, családunkban és azon kívül is. És kérünk arra, Urunk, hogy ha még nem hittünk volna te benned, segíts minnyájunkat, hogy teljes szívünkkel elfogadjunk téged, megváltó Urunknak, és aztán higgyük, hogy megpecsételtettünk a Szent Lélekkel. Köszönjük, hogy ennek lesznek jelei, lesznek következményei is, de segíts hittel egészen beléd kapaszkodni, hogy milyen legyen a lélek ajándéka is. Köszönjük néked, hogy nem bonyolult dolgokat írsz elénk, nem valami misztikus szertartásokat, hanem ilyen egyszerűvé tetted a te lelkedben való részesülést. Kérünk téged, hogy világosíts meg előttünk mindezeket, és segíts örvendeznünk, ha már megpecsételtettünk a te lelkeddel. Kérünk arra, hogy áld meg most az Isten tiszteletünk további részét is, legyél közöttünk az úrvacsorosztáson, és adj Úr Jézus Krisztusunk önmagaddal áldott találkozást hitáltal. Kérünk arra, hogy őrizd meg életünket, otthonunkat, családjainkat az elkövetkező időkben is. Imádkozunk a beteg testvéreinkért, a kórházakban lévőkért, hogy légy gyógyítójuk, megerősítőjük, és vondd az ő szívüket magadhoz közelebb. Kérünk a gyászolókért, kérünk az egyedül lévőkért, a szomorkodókért, hogy lelked az íge által vigasztalja és erősítse őket. Köszönjük te néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, és tudhatjuk, meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk benneteket az úrvacsora vételére. Hirdetem azt, hogy június 1-ig kellene jelentkezni a gyerektáborra és a szokolyai vándortáborra. Az angol nyelvű napközis bibliatábor június 18-tól 22-ig lesz itt a gyülekezetbe. Erre is június 1-ig jelentkezzenek a testvérek. A szokolyai vándortábor pedig július 1-től 8-ig lesz. Itt is a határidő, június 1, ha lehet, igyekezzetek tartani ezt a határidőt. Most még az úrvacsorosztás előtt, illetve a most következő gyülekezeti ének előtt hallgassunk meg még két éneket, egy Handel dalt és egy Johann Sebastian Bach éneket. Köszönjük ifjabb Ács Péter énekét. A 370. énekünk második versét énekeljük el, Isten tiszteletünk ezen részének lezárásaképpen és készülve az úrvacsora vételre. A 370. énekünk második verse így kezdődik, te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, most elmehet, annak innen hat kívánjak áldott pünkösdi ünnepeket. Holnap is 9 órakor Isten tiszteletünk lesz, szeretettel várjuk a testvéreket.